Apostolok cselekedetei 3. és 4. rész. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Vagy ahogy a Károli fordításában olvashatjuk, 9-re, vagyis a 9. órában. Mivel a zsidók számára a nap reggel 6 órakor kezdődött, a 9 óra ezért délután 3 órát jelentett. Az áldozatokat délután 2:30-kor mutatták be a templomban, Péterék azonban nem emiatt mentek a templomba, az áldozatok bemutatása után ugyanis az imádság ideje következett. Ilyenkor az emberek imádkoztak és dicsőítették az Urat, miközben a bemutatott áldozatok füstje az ég felé szállt. Úgy gondolom, hogy fontos észrevennünk azt, hogy Péterék nem az áldozatokért mentek a templomba, hiszen ők jól tudták, hogy nincs szükség többé áldozatokra. Megvárták, amíg elérkezett az imádság ideje, és ekkor mentek a templomba. Jeruzsálemben a korai egyház alapvetően nem különítette el egymástól a kereszténységet és a judaizmust. A kereszténység csupán annyiban volt más, hogy ők vallották, hogy Jézus a messiás. Ezzel kapcsolatban a zsidók körében még napjainkban is él egy rendkívül elterjedt, de téves elképzelés, mégpedig az, hogy ha valaki keresztényé válik, akkor ez azt jelenti, hogy többé nem lehet zsidó. A korai egyházban azonban nem ezt látjuk, hiszen a korai egyház tagjai is megőrizték zsidó mi voltukat. Ők ugyanúgy elmentek a templomba, ott dicsérték az Urat, sőt megtartották a zsidó ünnepeket, bár ezek már teljesen más jelentést hordoztak számukra. Nem arra törekedtek, hogy a judaizmustól erőszakkal elszakadjanak, hanem hogy hirdessék, hogy Jézus Krisztus az a megváltó, akit Isten megígért az ő népének. Péter és János 2 ellentétes személyiségű ember volt. Péter a tettek embere, míg János inkább álmodozó típus. Biztosan emlékeztek az utolsó kérdésre, amelyet Péter Jánossal kapcsolatban tett fel Jézusnak. Azt kérdezte tőle, Uram, hát vele mi lesz? Más fordításokban azt olvashatjuk, hogy mihez kezd majd János, mit fog ezután csinálni? Jézus pedig ezt válaszolta Péternek. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Én még azt is el tudom képzelni, hogy Pétert gyakran idegesítette János, mert annyira az ellentéte volt. Az is elképzelhető, hogy Jánost pedig ez az izgága, örökké tevékenykedő Péter idegesítette, hiszen az álmodozó típusúak inkább szeretik, ha nyugalom van körülöttük. Bármennyire is különböztek egymástól, mégis egyek voltak Krisztusban, és együtt mentek fel a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Ismét vegyük észre, hogy ezek a férfiak az imádság emberei voltak. És nagyon fontos az, hogy mi is az imádság emberei legyünk. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomban menőktől. Sokak szerint az ékes kapu a templom keleti kapuja volt. És itt ennél a kapunál egy meglehetősen ellentmondásos kép tárul elénk. Hiszen képzeljük csak el, hogy ott van ez a férfi, aki születése óta sánta. Valószínűleg nagyon szörnyű látvány. Mégis ott ül az ékes kapunál, hogy alamizsnát kérjen az arra menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta. Nézd ránk! Az felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Biztos vagyok benne, hogy már eközben a férfi tartotta is a markát Péterék felé, ahogy azt az alamizsnát kérők teszik. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen. És én úgy gondolom, hogy amikor ezt a férfi meghallotta, nagyon csalódott volt, sőt, valószínűleg azon gondolkodott, hogy akkor egyáltalán miért szólították meg őt. De Péter így folytatta. De amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Az eredeti görög szöveg orvosi kifejezéseket használ a férfi lábával, bokájával és lábára állásával kapcsolatban. Ezekkel a kifejezésekkel csak itt találkozhatunk az igében, hiszen amint már korábban említettem, ez a könyv Lukács tollából származik, aki orvos volt. Lukács tulajdonképpen azt írja, hogy ennek az embernek a bokája teljesen ki volt fordulva a helyéből. Amikor az ige arról ír, hogy megerősödött a lába és a bokája, akkor az eredetiben azt olvashatjuk, hogy a bokája visszaállt a helyére. A férfi ott ült a kapunál, születése óta sánta volt és nem tudott járni, mivel valószínűleg, hogy nem volt kellőképpen kifejlődve a bokacsontja. Mégis Péter azzal a hittel, amelyet az Úr ültetett el a szívében, fogta ezt az embert, felemelte őt, annak pedig azonnal megerősödött a lába és helyreállt a bokája. Ezután járni kezdett, ugrándozott és dicsérte az Istent. Bement velük a templomba is, járkánt, ugrándozott és dicsérte az Istent. Képzelem, micsoda izgalmat keltett ez a jelenlevő sokaságban. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Itt tehát egy olyan csoda történt, amely azonnal magára vonta a jelenlevő sokaság figyelmét, hiszen kétségtelenül ez az ember évek óta ült az ékes kapu előtt. Akik rendszeresen templomba jártak, már megszokták, hogy ez az ember ott van, és mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez az ember sánta és nem tud járni. Az is nyilvánvaló volt, hogy Péterék szerepet játszottak abban, hogy ennek az embernek meggyógyult a lába. Így tehát az egész nép, valószínűleg legalább 5000 ember, megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Az emberek azért is csodálkoztak ennyire a történteken, mert elfelejtették, hogy milyen hatalmas Istenük van. Ugyanis ha valóban hittek volna Ábrahám, Izsák és Jákob istenében, akkor nem csodálkoztak volna el annyira azon, ami történt, hiszen az ószövetségi írásokból tudták volna, hogy Isten a csodák istene. Péter tehát felteszi nekik a kérdést. Izraeli férfiak, mit csodálkoztok ezen? Igen, lehet, hogy mások csodálkoznak ezen, a pogányok is csodálkozhatnak ezen, de ti Izrael gyermekei vagytok. Mit néztek úgy ránk, mint a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Az emberek gyakran tulajdonítják helytelenül annak a csodát, aki által Isten elvégezte azt. Sajnos napjainkban is vannak olyan gyógyítók, akik igyekeznek azt éreztetni az emberekkel, hogy valakit azért tudnak meggyógyítani, mert ők igazak vagy szentek. Engem annyira fárasztanak az ilyen emberek, akik hatalmas, látványos, csodatevő kampányokat rendeznek. Hozzám pedig sokszor fordulnak azzal a gyülekezet tagjai, hogy te mit gondolsz erről és erről az emberről. Mert én azt hallottam, hogy megint tart egy gyógyító alkalmat valahol, és az emberek meggyógyulnak, és a vakok újra látnak, és egy csomó nagyszerű dolog történik ott. Emlékszem, hogy nem is olyan régen volt egy ilyen evangelista a tévében, és mivel rendkívül sokan jöttek oda hozzám a gyülekezetből, és kérdezgették tőlem, hogy mit gondolok erről az emberről, elhatároztam, hogy megnézem őt a tévében. Addig néztem, amíg csak bírtam. Körülbelül 5 percig. És ebben az 5 percben minden benne volt, amit hallanom kellett. Ez az ember olyanokat kérdezgetett, hogy hisztek én bennem? Nekem Istentől kapott hatalmam van, és nektek csak annyit kell tennetek, hogy én bennem hisztek. Nem is kellett többet mondjon, mert én már ebből tudtam, hogy ez az ember csaló. Isten sohasem hívott el bennünket arra, hogy az eszközbe vessük a hitünket, hanem arra hív el, hogy Istenbe vessük a hitünket. Ezért, ha valaki önmagát kezdi el magasztalni, vagy esetleg az eszközt, akkor tudom, hogy ott baj van. Néhány évvel ezelőtt a feleségem és én ellátogattunk egy Buena Park nevű helyre. Ezen a helyen szoktak ugyanis összegyűlni az evangelisták a mi megyénkből. Állítólag egy gyógyító evangelista is volt ott, és néhány ember meghívott bennünket, hogy mindenképpen tartsunk velük, és ezért elmentünk. De be kell vallanom, hogy ennél nagyobb cirkuszt még életemben nem láttam. Minden lehetséges eszközt bevetettek, hogy lázba hozzák a tömeget, ráadásul hencegtek különböző csodákkal, amiket állítólag már megtettek korábban, és magát a rendezvényt is a csodák nagy gyűlésének nevezték. Az a bizonyos gyógyító evangelista végül alkohol túladagolásban halt meg egy San Franciscói hotelszobában. Én mindig nagy fenntartással fogadom azt, amikor valaki épületeket, egyetemeket vagy evangelizációs szervezeteket nevezel önmagáról. Az én imám az, hogy a halálom után gyorsan felejtsék el a nevemet. Ha azonban mégis felkerülne a nevem valamilyen épületre, akkor meg fogom kérni az Urat, hogy egy földrengéssel szedje le azt onnan. Uram, ne a miénk, hanem a tiéd legyen minden dicsőség. Péterék sem a saját nevüket akarták felmagasztalni, hiszen ezt kérdezték. Mit néztek úgy ránk, mint a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Hiszen nem azért gyógyult meg ez az ember, mert annyira igazak vagyunk, és mégis olyan sokan megpróbálják másokban azt az érzetet kelteni, hogy azért van hatalmuk Istentől, mert annyira igazak és szentek. Mások pedig azt mondják, én nem várhatom azt, hogy Isten munkálkodjon az életemben. Ez azonban nem így van. Isten a te imádat is meghallgatja, és a te imádra is válaszol ugyanolyan gyorsan, mint ahogy a pápa imáira, vagy bárki más imáira. Isten ugyanis nem magasztalja fel az embereket, az emberek magasztalják fel magukat. Mit néztek úgy rám, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Mintha valamivel rendelkeznénk, amitől meggyógyult ez az ember. Péter itt azt mondja, hogy nekem semmim sincsen. Itt Isten munkáját látjuk, válaszul arra a hitre, amelyet szintén tőle kaptunk. Legyünk tehát óvatosak, hogy ne fogadjuk el a dicsőséget azért, ami Isten munkája. Ostobaság ugyanis az eszközt felmagasztalni. Amikor én egy Los Serranos nevű városban szolgáltam pásztorként, volt egy hölgy, aki rendszeresen látogatta azokat a bibliaórákat, amelyeket egy közeli városban tartottam. Egyik alkalommal odajött hozzám, és azt mondta, Csák, nagyon szeretném, hogyha bizonyságot tennél a férjemnek. Ő az egész környék legkiválóbb pszichiátere, sőt, a környék legelismertebb idegsebésze is, de segítségre van szüksége. Az Úrra van szüksége, és ezért szeretném, hogyha bizonyságot tennél neki. Ezért tehát meghívott bennünket a feleségemmel együtt egy péntek esti vacsorára a házukba. Meg is vacsoráztunk, vacsora után pedig ő és a feleségem visszavonultak a konyhába. Bud és én pedig ott maradtunk az asztalnál, és több órán át beszélgettünk Istenről és az élet dolgairól. Bud ateista volt, de rendkívül okos ember. Én pedig igyekeztem magokat ültetni a szívébe. Később újra meghívott bennünket ez a hölgy egy péntek esti vacsorára. Azt mondta ugyanis, hogy a férje az első látogatásunk után különböző könyveket kezdett olvasni, és megpróbál válaszokat találni a kérdéseire. Így hát elfogadtuk a meghívást, és mondanom sem kell, hogy a vacsora után a hölgy és a feleségem újra visszavonult a konyhába, és én ismét ott maradtam Buddal, hogy újra beszélgessünk. Végül azt mondtam neki. Bud, te egy kiváló pszichiáter vagy, biztos vagyok benne, hogy mivel sok kérdést feltettél már nekem, mostanra sikerült alaposan megvizsgálnod és elemezned engem, és gondolom, hogy mostanra már elég jól ismersz engem. Látod az élethez való hozzáállásomat, látod, hogy milyen ember vagyok, látod, hogy öröm van az életemben és hogy békesség van a szívemben. akkor ezt kérdeztem tőle. Mi van akkor, hogyha Jézus Krisztus nem Isten fia? Mi van akkor, ha mindaz, amiben hiszek, nem is igaz? És mindaz az öröm és békesség, amely ott van az életemben, egy hamis feltételezésre alapul. Mégis látod a békességet és az örömöt, és ismersz engem. Megkérdezném tőled, szerinted mit veszítettem azzal, hogy abban hiszek, amiben hiszek? Ekkor rám nézett egy pillanatra, elgondolkodott a kérdésen, majd ezt válaszolta. Igazából semmit, de semmit nem veszítettél vele. Bárcsak az én szívemben is ilyen öröm és békesség lenne, mint a tiédben. Akkor én azt mondtam neki. Bád, hadd tegyek fel neked még egy kérdést. Mi van akkor, ha az, amiben én hiszek, igaz? Akkor te mit veszítettél azzal, hogy te nem hiszel benne? Erő rám nézett és azt mondta. Hát most jól sarokba szorítottál. Én pedig nevetve azt válaszoltam. Nem, bád, én azt hiszem, Isten szorított sarokba téged. Ekkor letérdeltünk, és bád befogadta Jézus Krisztust a szívébe. Megengedte neki, hogy átvegye az uralmat az élete felett, és ettől gyökeresen megváltozott bád élete. A következő reggel, amikor az irodámba értem, már ott várt rám bád felesége. Ő aztán nem rejtette véka alá érzéseit. Megragadott, és azt mondta. Csák, én tudtam, hogy meg tudod ezt tenni. Én tudtam, hogy meg tudod csinálni. Ez annyira bámulatos. Nem fogod elhinni. De bád ma reggel, mikor elment a munkába, előtte az igét olvasta. Ó, Csák, én tudtam, hogy meg tudod ezt tenni. Annyira csodálatos vagy, Csák. Én pedig így válaszoltam neki. Ájdi, álljunk meg egy pillanatra. Ugye a te férjed idegsebész? Erre ő azt válaszolt, hogy igen, egyike a legkiválóbbaknak. Erre azt mondtam. Na most képzeld el, hogy a férjed irodájába bejön egy korábbi betege, akinél egy nagyon komoly fejműtétet hajtott végre, felemeli a szikét és elkezdi mondani a szikének. Hát te egy nagyszerű szike vagy, csodálatos munkát végeztél. Ez a bemetszés a koponyámon kiváló munka volt. Te egy bámulatos, csodálatos szike vagy. A férjed bizonyosan azt gondolná, hogy korábbi paciensének most pszichiátriai kezelésre is szüksége van. Ugyanis nem az eszközt kell felmagasztalnunk, hanem azt, aki az eszközön keresztül a munkát elvégezte. Ezért tehát Ájdi az Urat magasztalt, ugyanis a Szentlélek volt az, aki meggyőzte Bádot az ő bűnösségéről. A Szentlélek volt az, aki őt egyre közelebb vonta Istenhez, hiszen a Szentlélek munkálkodott az életében. Ez nem az én érdemem, én egy egyszerű eszköz voltam Isten kezében. És ezért nem mond nekem, hogy mennyire csodálatos vagyok, hanem Istennek mond ezt. Az emberek azonban hajlamosak az eszközt felmagasztalni azért, mert az látható, mert azt megérinthetik, mert azt érzékelhetik. Istent azonban, bár érezhetjük, nagyon nehéz megtapintanunk vagy meglátnunk, ha csak nem a Szentlélek szemén keresztül. Ezért tehát az emberek hajlamosak arra, hogy az eszközt magasztalják fel, nem pedig Istent, aki az eszközt használta. És ha te is egy ilyen eszköz vagy az Isten kezében, akkor légy óvatos. Vigyázz, hogy ne fogadd el a dicsőséget azért, ami Isten munkája, és azért, amért őt illeti meg a dicsőség. Miért néztek ránk úgy, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Péter ezután folytatja beszédét, és figyeljük meg, hogy valami olyannal kezdi, ami mindenki számára érthető volt. Ezt mondja. Ábrahám. Igen, Ábrahámot jól ismerjük. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene. Péter, amikor elkezdte mondani valóját, akkor az emberek szintjén kezdte ezt. Úgy beszélt, hogy az mindenki számára könnyen érthető legyen. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ebből nekünk is tanulnunk kell. Emlékezzünk csak arra, amikor Pált Athénben az Aeropágoszra vitték, és megkérdezték tőle, hogy mi is az az új tanítás, amit ő hirdet. Amikor Pál elkezdett beszélni az epikuroszi filozófusok előtt, akkor ő sem a hit által való megigazulás témájával kezdte, hanem olyan dolgokkal, amelyeket mindenki megértett. ezt mondta. Athéni férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásos embereknek talállak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És utána így folytatja Pál. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek az ura. A lényeg, hogy Pál valami olyannal kezdte, amit mindenki jól megértett, és csak utána fejtette ki a mondani valóját. Péter is ugyanezt teszi. Az emberek szintjén kezdi a mondani valóját. És fontos, hogy mi is tudatosítsuk ezt, hogy amikor valakinek Istenről beszélünk, akkor olyan dolgokkal kezdjük, amit a másik ember könnyen megért. Csak utána lépjünk át a szellemi síkra. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. Mindenki tudta, hogy mi történt abban az évben Jeruzsálemben, mindenki tudta, hogy Jézust keresztre feszítették. És érdekes, hogy itt Péter nagyon egyértelműen azt mondja, hogy a ti lelketeken szárad Jézus halála, hiszen Pilátus úgy döntött, hogy elbocsátja őt. És János evangéliumában is ezt látjuk, hogy Pilátus valóban kész volt arra, hogy elbocsássa Jézust. Amikor azonban Pilátus szabadon akarta őt bocsájtani, ti a halálát követeltétek. De ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Hadd mondjam el, hogy ez a fordítás nem teljesen pontos. Az élet fejedelmét kifejezés pontosabban azt jelenti, hogy az, aki az első egy új rendben. Jézus tehát az élet szerzője, az első szülött a halottak közül, az élet fejedelme, azon új örök életé, amelyet az Atya megígért nekünk, akik hiszünk ő benne. És micsoda ellentmondást látunk itt ebben a mondatban. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Mert ez tulajdonképpen egy ellentmondás. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Emlékeztek, hogy amikor Péter az első alkalommal felállt és tanította a sokasságot, akkor üzenetének központi részét képezte Krisztus feltámadása. És most, amikor újra alkalma van, hogy tanítsa az embereket, szintén üzenetének központi részét képezi a Krisztus feltámadásáról szóló tanítás. Amikor azonban Pál tanított Krisztus feltámadásáról az Areopágoszon, akkor pont ennek kapcsán kezdett el oszladozni a tömeg, mert ostobaságnak tartották azt, hogy bárki is feltámadhat a halálból. És ezzel vége is szakadt az epikuroszi filozófusokkal történő beszélgetésének. De Péter itt újra Krisztus feltámadását hirdeti, ez volt ugyanis a korai egyház központi üzenete, hogy igenis van remény az örök életre, pontosan azért, mert Krisztus feltámadt a halálból. Ha azonban Krisztus nem támadt fel a halálból, akkor mi mindnyájan halottak vagyunk bűneinkben. Akkor reménytelen a helyzetünk, akkor elvesztünk. Az evangélium üzenetének és az új szövetségnek Krisztus feltámadása képezi az alapját. A mi reménységünk arra épül, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezért írja Pál, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ez a lényege az evangélium üzenetének. Enélkül az evangélium nem evangélium. Péter itt tehát a kedvenc témájához ér, és azt mondja. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Ők tehát hirdetik és tanúsítják Jézus Krisztus feltámadásának tényét. Az ő nevében vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert. Jézus azt mondta, hogy amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Hatalmas erő van Jézus nevében, még akkor is, amikor a leggyengébb szent kiáltja azt. De lehet, hogy te azt gondolod, hogy igen, Jézus neve, de én nem vagyok elég szent és elég igaz ahhoz, hogy kiejtsem a számon Jézus nevét. Engem nem érdekel, hogy te mennyire vagy gyenge, ugyanis az erő nem te benned van, hanem Jézus nevében. Te lehetsz gyenge, ez egyáltalán nem számít. Péter tehát azt mondja. Az ő nevében vetett hitéért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Vegyük észre, hogy Péter itt nem arról beszél, hogy neki milyen hatalmas hite volt, hanem azt mondja, hogy a tőle való hit által történt mindez. Vagyis Péter ezzel rámutat arra, hogy Isten adta neki a hitet. Jézus a mi hitünk szerzője és beteljesítője, és mi mégis gyakran úgy beszélünk a hitről, mintha azt mi növelni tudnánk mesterséges úton. És időnként valóban azon találjuk magunkat, hogy különböző módokon növelni próbáljuk hitünket. Mintha egyfajta önszuggesztiót folytatnánk, és így megpróbálnánk növelni a hitet. A kegyelem azonban ajándék. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Még a hit is ajándék tehát. És amikor Pál az 1 Korintus 12-ben a lélek különböző megnyilvánulásairól beszél, azt is mondja, hogy egyeseknek a hit ajándéka adatik meg egy adott helyzetben. És valóban létezik tehát a hit ajándéka, és nagyon érdekes, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben megadatik nekem ez az ajándék, és egyszerűen hiszek abban, hogy minden rendben lesz, és minden elrendeződik. Nem félek, nem aggodalmaskodom, mert egyszerűen hitet kaptam arra az Úrtól, hogy minden rendbe jön. Máskor viszont, amikor hasonló helyzetbe kerülök, akkor pedig tele vagyok aggodalommal és félelemmel, mert az Úr nem adta meg nekem a hitet arra a helyzetre. Ezért aztán folyamatosan szorongok és félek, hogy mi lesz most velem. És az egész egy nagy aggodalmaskodás, mert abban az adott helyzetben Isten nem adott nekem hitet. A hit tehát ajándék, nem valami olyas valami, ami folyamatosan a birtokomban volna, és bármikor előhúzhatnám azt a farzsebemből. Nem egy abrakadabraszerű varázsige, amelyel elérhetek mindent, amit csak akarok. A hitet Isten helyezi a szívembe különböző helyzetekben, és dicsőséges dolog az, amikor az valóban ott van, de katasztrofális, amikor nincs. Péter azt mondja, hogy én is Istentől kaptam a hitet. Amikor Jánossal együtt felmentünk a templomba, és ránéztem erre az emberre, az Úr helyezte a szívembe a hitet, és azt mondta nekem, hogy Péter, add oda ennek az embernek azt, amit van. És milyen volt ekkor Péternek? Hite, amelyet abban a pillanatban kapott Istentől. Hite arra, hogy ez az ember meg fog gyógyulni. Ezért mondta Péter, hogy ezüstöm meg aranyam nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj! Jézus nevében erő volt, Péter pedig hitt Jézus nevében azzal a hittel, amelyet abban a pillanatban Isten helyezett a szívében. Most már, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. De vajon honnan tudta ezt Péter? Onnan, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, még ő is így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért mondja Péter, hogy tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. Tudom, hogy nem tudtátok, hogy mit tesztek. Jézus is megvallotta ezt a kereszten. Néhány igeverssel később azt olvashatjuk, hogy 5000 ember tér meg. 5000 ember azok közül, akiknek a lelkén száradt Jézus Krisztus halála, és akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. Ezek az emberek befogadták Jézust, Jézus most már az ő uruk és megmentőjük is, és ezzel válaszoltatott meg Jézus imája ott a kereszten, amikor úgy könyörgött, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ezen a napon válaszoltatott meg Jézus imája, amelyet a kereszten mondott, amikor Péter odafordult ezekhez az emberekhez, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Vagyis tulajdonképpen az, ami történt, nem volt véletlen. Jézus Krisztus keresztre feszítése nem volt véletlen, ezt az Atya már előre eltervezte, és az Ószövetségben is megjósolták már a próféták, hogy a megváltó szenvedni fog. Azt mondja Péter az embereknek, hogy tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és megtapasztalják a Szentlélek dicsőséges munkáját az ő életükben, hogy elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Jézus tehát újra eljön. Az Atya újra elküldi őt, hiszen Jézus is azt mondta, ha majd elmentem, ismét eljövök. Az előző alkalommal láttuk az apostolok cselekedeteinek első fejezetében, hogy miután Jézus felemeltetett és felhőt akarta előtt a szemük elől, a tanítványok feszülten néztek az ég felé, és ekkor két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön majd el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Jézus Krisztus tehát újra eljön. Az Atya ismét elküldi Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt, szent prófétái szája által. Egyesek erre az igeverse alapozva egy külön tanítást hoztak létre a mindenség újjáteremtésével kapcsolatban. Ezen tanítás szerint pedig a mindenség újjáteremtésére akkor kerül sor, amikor a Sátán térdre hull Isten előtt, megvallja minden bűnét, és Isten ezután visszafogadja őt, és Isten gyermekévé teszi. Isten ekkor mindenkit és mindent helyreállít, és minden bűnös üdvözül majd. Ekkor kerül sor a mindenség újjáteremtésére, és egyesek ezt a tévtanítást az előbb említett igeversre alapozzák. Mivel azonban Péter azt mondja, hogy erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által, ebből tudhatjuk, hogy a mindenség újjáteremtése nem azt jelenti, hogy a jövőben majd minden bűnös üdvözül. Ha megnézzük, hogy az Ószövetség prófétái mit is mondanak a mindenség újjáteremtéséről, akkor azt láthatjuk, hogy a mindenség újjáteremtése elsősorban Izraelre vonatkozik, mégpedig Izrael helyreállítására, arra, hogy Isten visszafogadja Izraelt. Mivel Izrael elutasította Istent, megszakadt a kapcsolatuk Istennel, és szétszóródnak majd szerte a világban. Szétszóródnak és átkozni fogják őket, kemencében égetik meg őket, ahogy ezt a proféták megjövendölték. És bár mindegyik proféta megjövendölte, hogy milyen szörnyű sors vár majd a zsidókra a szétszóratás időszakában, ezek a proféták már látták a fényt az alagút végén, és tudták, hogy eljön majd az a nap is, amikor Isten fogja az ő hűtlen feleségét, megmosdatja, felöltözteti, és utána visszafogadja azt. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Ezek a versek tehát Izrael népére vonatkoznak, és arra, hogy Isten majd visszafogadja őket. Emlékezzünk arra, amit Pál a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetében mondott. Eszerint a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érintette, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. Itt tehát arról beszél, hogy helyreáll majd Izrael kapcsolata Istennel. Jézus mondta, hogy nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. A földre tehát még vár egy 7 éves időszak. 70 év van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság, beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. 69 darab 7 éves időszak telik el attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, egészen addig, amíg el nem jön a messiás. Így azonban marad még egy 7 éves időszak, amely még nem jött el, de el fog érkezni, mégpedig a jövőben. Ez alatt a 7 éves időszak alatt Isten munkálkodni fog Izrael gyermekeiben, felnyitja a szemüket 2000 évnyi vakság után. A megkeményedés Izraelnek csak egy részét érintette. Ez tehát azt jelenti, hogy vannak ma is Izrael népében olyanok, akik nem vakok, akiknek Isten felnyitotta a szemét, hogy megláthassák az igazságot. És az ilyenek nagy hatalommal hirdetik Jézus Krisztust, mert Isten felnyitotta a szemüket, és felismerték, hogy Jézus Krisztus valóban a megígért messiás. Azt azonban érdekes látni, hogy valóban milyen sokan vakok Izrael gyermekei közül, és hogy a saját írásaikat sem ismerik igazán. Persze ismerik a hagyományokat, az étkezésre és a szombatnapra vonatkozó törvényeket, és a többi törvényt is. De vakok Isten valódi munkájára. És Isten útjaitól elfordulva jó cselekedetek által próbálnak igazzá válni Isten szemében. A Biblia azonban azt írja, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, sőt, azt is írja, hogy vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Isten tehát visszafogadja majd Izraelt, és újra munkálkodni kezd az ő népében, és kiönti lelkét Izraelre. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött. Ez tehát elsősorban nektek szól, mondja Péter. Pál pedig, amikor az evangéliumról ír, ezt mondja. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Az evangélium tehát először is a zsidókhoz jött el. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában. Az evangélium tehát először is a zsidókhoz jött el. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában. Vagyis az evangélium először a zsidókhoz jön el, sőt, egészen a föld végső határáig. És amikor a zsidók elutasították az evangéliumot, Pál lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Mivel nem vagytok méltók az örök életre, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És így előttünk is megnyittatott az ajtó, előttünk, akik eddig sötétségben voltunk, hogy Isten szeretete és igazsága beragyoghassa a mi életünket is. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadúceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Abban az időben a szadúceusok voltak a vallási vezetők, a papság nagy része ugyanis szadúceusokból állt. Ezek nem hittek a feltámadásban, és nem hittek sem angyalok, sem pedig a szellemi világ létezésében. Őket tehát mindenek előtt az bosszantotta, hogy Péter Jézus feltámadását hirdeti. Eléjük álltak tehát a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadúceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. Emlékezzünk csak vissza, hogy ez az egész délután 3 órakor kezdődött, és mostanra már beesteledett, ezért elfogták Péteréket, és börtönbe zárták őket éjjelre. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Aznap tehát hatalmas gyümölcse volt Péter ige hirdetésének. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, akikkel az evangéliumban már találkoztunk, hiszen ők is ott voltak és ítéletet mondtak Jézus fölött, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallották őket, vagyis Jánost, Pétert és a meggyógyult férfit. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt ti? Ne felejtsük el azt, hogy egy rendkívül okos ügyvéd tette fel Péteréknek ezt a kérdést, aki nagyon jól ismerte a törvényt. A törvény ugyanis kimondja, hogy ha valaki csodát tesz az emberek szeme láttára, és arra próbálja indítani a jelenlevőket, hogy ne Jehovát dicsőítsék, akkor azt az embert ki kell végezni, mert akkor ő egy hamis próféta. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt ti? Péter itt megtagadhatta volna a vallomást, de ő nem ezt tette. Ehelyett kapva kapott az alkalmon, hogy Jézus Krisztust megossza a jelenlevőkkel. És mindannak ellenére tette ezt, hogy tudta, hogy mivel jár majd mindaz, ha egy másik nevet hirdet. Azért hadd tegyem hozzá, hogy tulajdonképpen Jehova nevét említi ő is, hiszen egészen pontosan azt mondja az embereknek, hogy Jehova Sua. Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei! Micsoda előkelő testülettel állt itt szembe Péter, hiszen mindenki ott volt, aki számított. A főpapi család valamennyi tagja, Annás a főpap és Kajafás is, mindnyájan összegyűltek. Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jó tett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, más szóval, Péter próbál rámutatni arra, hogy ez az egész nagyon is nevetséges. Ez az egész felhajtás azért van, mert egy férfi, aki 40 éven át nem tudott járni, most meggyógyult és itt áll mellettünk. Péter tehát azt kérdezi, hogy ezzel vádoltok bennünket? Ez a vád ellenünk, hogy ezt az embert meggyógyítottuk? Milyen furcsa, hogy valaki emiatt bosszankodik. Vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, ezzel Péter jól megforgatta a tört a szívükben, Jeshua Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ha mindenképpen tudni akarjátok, hogy hogyan történt ez, elmondom én nektek. Hát ehhez mit szóltok? Péter itt nem köntőrfalaz. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek. Hadd említsem itt meg a 118. Zsoltárt, amely a Messiásról szól, amelyről ezt mindenki nagyon jól tudta. Ebben a Zsoltárban olvashatjuk, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Mindenki jól ismerte ezt a Zsoltárt, és nagyon jól tudta, hogy a Messiásról szól. Ezért tehát, amikor Péter ebből a Zsoltárból kezd idézni, mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy miről beszél. És Péter ennek a tudatában mondja azt, hogy ti vagytok azok, akik megöltétek a Messiást. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban. De álljunk csak itt meg egy pillanatra. A zsidók szemében ugyanis ez a kijelentés az eretnekséggel volt egyenlő. Hiszen ők úgy gondolták, hogy a bemutatott áldozatok által van üdvösségük. Amióta pedig az áldozati rendszer megszűnt, úgy gondolják, hogy jó cselekedeteik által van üdvösségük. Péter azonban bátran kijelenti, hogy nincsen üdvösség senki másban. Ezt vegyük észre. Főleg napjainkban, amikor olyan sok nyomás ér bennünket mindenfelől, hogy liberálisabban gondolkodjunk, amikor gyakran azzal vádolnak bennünket, hogy egy beszűkült látásmódot képviselünk és túl bigottak vagyunk, akkor az ige egyértelműen kijelenti, hogy nincsen üdvösség senki másban. Hiába meditálsz és kántálsz, attól te még nem üdvözülsz. De hát micsoda beszűkült látásmód is ez? Hiszen az az ember, aki ott ül és meditál és kántál, ő azt valóban komolyan gondolja. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Nincsen üdvösségünknek más útja. Jézus az egyetlen út. Ő maga mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Ezért tehát, ha valaki azt mondja nekem, hogy szerintem neked nagyon beszűkült a látásmódod, akkor én megnyugszom, és azt mondom, hogy jól van, helyes. Akkor én a keskeny úton vagyok, a helyes úton járok. És azt is mondják nekem, hogy szélesebb úton kéne járnod, liberálisabbnak kéne lenned, el kéne fogadnod más vallást is, és más hitet is. Pedig nincsen üdvösség senki másban. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és valóban ők nagyon bátrak voltak. Péter valóban bátor volt, hiszen azok előtt, az emberek előtt beszélt, akik ott voltak, amikor Jézust keresztre feszítették. Sőt, maga Péter is ott volt közöttük akkor. Biztosan emlékszünk, hogy odament hozzá a főpap egyik szolgáló leánya, és megkérdezte tőle. Nem vagy te véletlenül a názáreti Jézus egyik tanítványa? Péter pedig azt mondta. Nem, dehogy is, nem is értem, hogy miről beszélsz. De, én azt hiszem, hogy te Jézus egyik tanítványa vagy. Én azt hiszem, hogy láttalak már téged Jézussal. Péter pedig tagadta. Á, nem, dehogy is! Egy kicsivel később azonban már az ott állók is mondani kezdték Péternek. Bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Halljuk a kiejtéseden. Ekkor Péter elkezdett átkozódni és esküdözni. Nem, egyáltalán nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Mennyire megváltozott azóta Péter? De vajon hogyan lehetséges ez? Az ige ezt a kérdést is megválaszolja nekünk, amikor a 8-as versben azt írja, hogy ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. És most Péter ott áll a nagy tanács előtt, a vezetők, a vének, az írástudók előtt, a főméltóságok előtt, és tanúbizonyságot téve Jézus Krisztus hatalmáról bátran hirdeti előttük, hogy szörnyű hibát követtek el, mert megfeszítették a dicsőség urát. Ők azok az építők, akik megvetették a sarokkövet. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Hadd tegyem hozzá, hogy az embereknek gyakran téves elképzeléseik vannak a keresztényekről, és itt konkrétan három téves elképzelésre szeretnék rámutatni. Felfogták, azt is mondhatnánk, hogy úgy gondolták, de rosszul gondolták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek. Bár valóban nem rendelkeztek egyetemi diplomával, de távolról sem voltak iskolázatlan és tudatlan emberek, ugyanis a világ legnagyszerűbb mesterétől vettek, 3 éven át magánórákat. Sőt, valószínűleg a jelenlevők közül talán a legtöbb tudással rendelkeztek, hiszen nagyon jól ismerték az írásokat. Rendkívül jól ismerték Isten igéjét, az emberek tehát tévesen feltételezték róluk azt, hogy iskolázatlanok és tudatlanok. Elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Szeretnék egy újabb téves elképzelést megemlíteni. Ez pedig az, hogy ők múlt időben beszéltek Péter és János Jézussal való kapcsolatáról. Fogalmuk sem volt arról, hogy Jézus akkor is ott állt Péter és János mellett, és ő adta Péter és János szájába a szavakat. Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És Jézus azt is mondta, hogy bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem bizonyságul nekik. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Az emberek tehát helytelenül gondolták azt, hogy Péter és János csak a múltban volt Jézussal, hiszen amikor Péter és János a templomba tartott, Jézus akkor is ott volt velük. Az Úr velük volt egész életükben, csak úgy, ahogy velünk is itt van az Úr egész életünkben. És bármikor fordulhatunk hozzá a bajban, ha segítségre van szükségünk. És Jézus nevében ugyanolyan erő és hatalom van ma is, mint azokban az időkben volt. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ami most következik, az nagyon tetszik nekem. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. De mit is lehetne erre mondani? Itt van ez a férfi, és ott áll Péter és János mellett. Mosolyog, és ami a legcsodálatosabb, hogy áll. Mit lehet erre mondani? Semmit sem szólhattak ellenük, hiszen olyan bizonyítékkal álltak szemben, amelyet lehetetlen volt letagadni. Kétségtelen volt előttük, hogy Jézus Krisztus nevében erő és hatalom van, amikor ott állt előttük ez a férfi, akiről tudták, hogy születésétől fogva sánta volt, és nem tudott járni. Most pedig meggyógyult, és ott áll előttük mosolyogva. Napjaink egyházának is erre van szüksége, hogy ehhez a férfihez hasonló nyomorék embereket lásson meggyógyulni. Ez ugyanis olyan bizonyíték, amelyet nem lehet letagadni. És olyan hálás vagyok Istennek, hogy közöttünk is vannak ilyen bizonyítékok, hiszen közületek sokan nyomorékok voltatok, mégpedig bűneitek miatt. Tönkretettek benneteket a drogok, az alkohol, a szex, és nyomorékká váltatok. De miután befogadtátok Jézust, ő minden múltbeli szennytől megszabadított benneteket, és most már ti is itt álltok gyógyultan Isten gyermekei között. És azok az emberek, akik már régen is ismertek titeket, úgy néznek rátok, hogy igazából nem tudnak mit mondani, mert látják, hogy drámaian megváltozott az életetek, és nyilvánvaló az, hogy meggyógyultatok. Erre nem lehet mit mondani, sőt, mi több, a sokaság sem szólhatott ellenük semmit. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. Más szóval nem tagadhatjuk le, hogy egy hatalmas csoda történt itt, nem mondhatjuk azt, hogy ez az ember nem tud járni. Az egész város tudja, hogy mi történt, nem tagadhatjuk le. De hát akkor mi tévők legyünk? Mit kezdjünk most ezekkel a férfiakkal? Hogyan akadályozzuk meg azt, hogy tovább terjedjen mindaz, amit ők hirdetnek? De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak annak a nevében egyetlen embernek se. Vagyis meg akarták tiltani Péternek és Jánosnak, hogy erről a névről bármikor is beszéljenek bárkinek. És itt látjuk a harmadik téves elképzelést. Azt gondolták ugyanis, hogy a megfélemlítés eszközével sikerül majd elhallgattatni Pétert és Jánost. De ebben sem volt igazuk. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok! Vagyis neked, magadnak kell eldöntened, hogy Istennek engedelmeskedsz-e vagy embereknek. De ami bennünket illet, mi nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Megpróbálták őket megfélemlíteni, és ezért megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében, de Péter és János azt felelte, hogy tudjátok mit? Mindenki maga dönti el, hogy Istennek vagy embereknek engedelmeskedik, ami azonban bennünket illet, mi Istennek engedelmeskedünk, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Hadd mondjam el, hogy amikor egy ország törvénye ellentmond Isten törvényének, akkor Isten gyermekeként nekem Istenre kell hallgatnom, nem pedig az emberre. Isten törvénye és Isten igéje ugyanis mindenek fölött áll az én életemben. Engem nagyon aggaszt az, amikor a kormány megpróbálja korlátozni a szabadságunkat, amikor bezárat egy gyülekezetet Nebraska államban azért, mert a gyülekezet pásztora vallásos meggyőződésből nem jegyeztette be az iskolát, amely ott működött. Ez nagyon aggaszt engem. Persze mondhatnád, hogy ennek a pásztornak egyáltalán nem volt igaza. Igen, lehet, hogy nem volt igaza, és mégis nagyon veszélyesnek tartom azt, amikor az állam megpróbál uralkodni egy ember őszinte vallásos meggyőződése felett. Sőt, engem nagyon aggaszt az a mozgalom is a kormány humanista nézeteket valló tagjai között, hogy elhallgattassák az egyházat. Sokan közülük újságszerkesztőként tevékenykednek, és felemelik hangjukat azon szabadság ellen, amit eddig az egyház az államtól kapott. És ha valóban eljön majd az a nap, amikor az állam különböző szabályokkal próbálja megirányítani az egyház tevékenységét, akkor könnyen meglehet, hogy egy napon a börtönből kell majd felhívnom Vernon barátomat, hogy segítsen nekem. Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Egyik alkalommal Jeremiás próféta nagyon megharagudott Istenre, mert egy üzenettel küldte el az emberekhez, és miután Jeremiás engedelmesen el is ment, és elmondta az üzenetet, az emberek börtönbe vetették őt. Jeremiás ezért neheztelt Istenre, és ezt mondta neki. Szépen bánsz te a szolgáddal, hiszen én engedelmeskedtem neked, elmentem, elmondtam nekik az üzenetet, most pedig börtönbe zártak emiatt. Úgyhogy ezennel felmondok. Itt a felmondásom. Tessék, soha többé nem fogok semmit mondani a te nevedben. Végeztem. Utána azonban azt mondja Jeremiás, hogy az Úr igéje perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimban van az rekesztve, erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Nem volt tehát más választásom, szólnom kellett Isten igéjét. És Péter is ugyanezt mondja, hogy mindaz, amit láttunk és hallottunk, itt van perzselő tűzként a szívünkben. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsájtották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt. Mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Hát nem érdekes ez? Mindenki dicsőítette. Kit is? Nem Pétert és Jánost, hanem az Istent. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Igen, úgy is csinálhatnánk a dolgokat, hogy bennünket dicsőítsenek. De Péter és János nem ezt tette. Mindenki Isten dicsőítette a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amint őket elbocsájtották, elmentek övéikhez. Mindeddig egy ellenséges környezetben voltak, és most végre elmehettek egy sokkal barátságosabb környezetbe, a gyülekezetbe, az övéikhez. És elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. És figyeljük meg, hogy mit mondtak. Nagyszerű mintát látunk itt az imádságra. Úgy gondolom, hogy nagyszerű ötlet a Bibliában előforduló imádságokat tanulmányozni, mert szerintem bámulatosak ezek az imák, nagyon is érdemes őket megnézni és tüzetesebben tanulmányozni. Így szóltak tehát. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Először is megvallották, hogy kihez imádkoznak. Urunk, te mindenek felett való vagy. Te teremtettél mindent. Én úgy gondolom, hogy gyakran, amikor Isten elé megyünk imában, egyáltalán nem tudatosítjuk, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Ugyanis a szemünket túlságosan is saját problémáinkon tartjuk, és nekiveselkedünk, de közben azt érezzük, hogy olyan hatalmas, olyan megoldhatatlan a mi problémánk. Ezért szinte pánikba esünk, hogy ó, Istenem, de én nem is tudom, hogy mi lesz. Uram, de hát süllyedek, de hát meg fogok halni. És hatalmas hegyként tornyosul előttem a problémám, mert nem a megfelelő szemszögből nézem azt. Elfeledkezem arról, hogy Isten milyen hatalmas. Fontos tehát, hogy amikor imában Isten elé megyünk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Képzeljétek el, hogy leültök, és a világ mindenség teremtőjével beszéltek. Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. És én azt vettem észre, hogy ha azzal kezdem, hogy elgondolkodom azon, hogy milyen hatalmas Istenem van, akkor az imám sem öltenek magukra egyfajta pánik hangulatot. Én akkor esem pánikba, amikor nem látom Istent. Amikor olyan hatalmasak a problémáim, hogy ezek eltakarják a szemem elől Istent. Vagy legalábbis olyan hatalmasnak látom őket, mert nem a megfelelő szemszögből nézek rájuk. Ezért jó azzal kezdeni az imánkat, hogy emlékezzünk arra, hogy kihez is szólunk mi valójában. Ó, Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. És egy másik fontos dolgot is látunk itt Istennel kapcsolatban. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által. Miért zúdulnak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. A te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban, pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Uram, ezek a dolgok nem értek téged meglepetésként, hiszen te már azelőtt szóltál róluk, hogy ezek megtörténtek. Uram, te pontosan látod és ismered az én életemet, és olyan jó ezt tudni. Isten, aki az én mennyei atyám, a világ mindenség teremtője. Ő tökéletesen tisztában van mindazzal, ami az életemben van, mindazokkal a körülményekkel, amelyekkel én szembe kell nézzek. Hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjen. Urunk, te valóban kezedben tartasz mindent. A te akaratod és terved szerint történt mindez, és ez engem nagyon bátorít. Isten teljesen kezében tartja az én életemet, annak minden nehézségével együtt. Mi persze ezt elfelejtjük, és ezért pánikba esünk. Vegyük tehát észre, hogy ők imádságukban nem azonnal a kérésükkel kezdik, hanem időt szánnak arra, hogy Isten jelenlétében üljenek, és emlékeztessék saját magukat Isten hatalmára, erejére, és arra, hogy Isten mindenek felett való. És csak ezután tárják fel kérésüket az Úr előtt. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. Nézd, Urunk, megfenyegettek bennünket. És add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Pedig épp most parancsolták meg nekik, hogy többé ne hirdessék azt. Megfenyegették őket, hogy végük van, ha tovább folytatják ezt a tevékenységet. És mégis ők miért imádkoznak? Pontosan azért, hogy erejük legyen megtenni azt, amit megtiltottak nekik. Add, Uram, hogy ne hallgassunk el csak azért, mert megfenyegettek bennünket. Add, hogy ne ijedjünk meg az ő fenyegetéseiktől. Segíts, hogy teljes bátorsággal hirdessük a te igédet. Te pedig nyújtsd ki kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Rendkívül gyors választ kaptak az imájukra, és bátran hirdették Isten igéjét. Évekkel ezelőtt, amikor bibliaiskolába jártam, és ezt az igeverset tanulmányoztam, Teljesen lenyűgözött engem az imádság hatalma, hogy megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Alá is húztam ezt a Bibliámban, és az egész estét azzal töltöttem, hogy ezen elmélkedtem, hogy milyen hatalmas ereje volt az ő imádságuknak. Akkor éppen én voltam a diák önkormányzat elnöke, és én feleltem a reggeli ima alkalomért. Az én feladatom volt az is, hogy imában lezárjam a reggeli összejövetelt, mielőtt mindenki elindult az óráira. Másnap reggel a pulpitusnál álltam, és ahogy imádkoztam, egyszer csak azt éreztem, hogy megremeg a pulpitus. Első reakcióm természetesen az volt, hogy valaki biztosan viccel, ezért áthajoltam a pulpitus fölött, hogy megnézzem, hogy a másik oldalról nem mozgatja-e azt valaki, de rádöbbentem, hogy nincs ott senki. Miután felnéztem, láttam, hogy mindenki tágra nyílt szemekkel néz körbe, ugyanis az egész terem remegett. Földrengés volt. És akkor azt gondoltam, hogy milyen érdekes és véletlen egybeesés is ez, hogy éppen előző este mélyedtem el jobban ebben az igerészben. Mégis én úgy gondolom, hogy a Szentlélek valószínűleg azért mutatta meg nekem ezt az igehelyet, hogy felkészítsen a másnap reggeli eseményre, hogy ne essek azonnal pánikba. Nagyon érdekes volt, hogy ahogy imádkoztam, megrendült az a hely, ahol együtt voltunk. Persze nem gondolom, hogy ez az én imám következménye volt, csak egy érdekes egybeesés. Ha elég hosszú ideig élsz Kaliforniában, akkor te is megtapasztalhatod ezt. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit sem a magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ó, Isten dicsőséges kegyelme! És mégis ennek az igeversnek a fényében a következő fejezet nagyon érdekes. Bár nagy kegyelem volt mindnyájukon, Isten igazságos ítélete is megnyilvánult közöttük. Amint ezt látni fogjuk Anániás és Szafira esetében is a következő fejezetben. Nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük volt vagy házuk, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lábai elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia. Valóban egy nagyszerű, gyönyörű névről van itt szó, amely tulajdonképpen tükrözte Barnabás személyiségét. És látni fogjuk, hogy ez így is volt az apostolok későbbi cselekedeteiben. Barnabás valóban a vigasztalás fia volt, és nagyszerű közvetítő. Egy ciprusi származású lévita, vagyis a papok törzséből származott, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. A korai egyházban szinte a kommunizmus egyik formáját igyekeztek megvalósítani, hiszen megosztottak mindenen, amiük volt, és szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. El kell mondanom, hogy ez a próbálkozás kudarcba fulladt, és egy bizonyos időn belül a korai egyház Jeruzsálemben csődbe ment. A jeruzsálemi gyülekezet tehát nyomorgott, ezért Pál körbejárta a pogány gyülekezeteket, és adományokat gyűjtött a nyomorgó jeruzsálemi testvérek számára. Később Pál beszél írásaiban a munkamoráról is, és azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Sőt, azt is írja, hogy vannak közöttetek olyanok, akik nem dolgoznak, hanem lustálkodnak, és próbálnak a gyülekezeten élősködni. Ők parazitaként élősködnek a gyülekezet többi tagján. És azt mondja Pál, hogy őket ne támogassátok. Hogyha nem hajlandók dolgozni, akkor ne adjatok nekik enni. És hozzáteszi, hogy ezek az emberek csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ez a törekvés a jeruzsálemi gyülekezet szeretetéből fakadt, és mindenképpen dicséretre méltó volt. Én nem hibáztatom őket azért, amit tettek, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű, gyönyörű és dicséretre méltó próbálkozás volt, hiszen egyenlőséget akartak teremteni minden testvér között. Sajnos azonban nem sikerült ezt megvalósítaniuk. Az Úr elmondta nekünk, hogy arcod verejtékével eszed a kenyeret, ezért tehát nem mondhatjuk azt, hogy ettől kezdve nem dolgozunk, és egyszerűen csak az Urat szolgáljuk. Nem mondhatjuk, hogy szentek és igazak leszünk, és az Úr majd gondoskodik rólunk, megad nekünk mindent, és nekünk semmi más nem kell tennünk, csak bíznunk benne, hiszen ő táplálja az égi madarakat is, és így majd bennünket is ellát. A Biblia nem erre tanít bennünket, hiszen Jézus is arra hív el bennünket, hogy dolgozzunk. Az Úr legyen veletek, őrizzen meg benneteket, és tartson meg az ő szeretetében. Hadd égjen Isten igéjének lángja olyan erősen a szívetekben, hogy ti is, akár csak az apostolok, ne tudjatok majd más tenni, csak elmondani mindazt, amit láttunk és hallottunk. Ez az igaz bizonyságtétel, amikor arról beszélünk másoknak, hogy mi személyesen mit láttunk és mit hallottunk, amikor az életünket osztjuk meg másokkal. Jézusról bizonyságot tenni az egyik legtermészetesebb dolog a világon. Mindenekelőtt azért, mert itt nem egy jól bevált módszer folyamatos alkalmazásáról van szó, és nem is arról, hogy újra meg újra elismételgetünk bizonyos betanult mondatokat, hanem arról, hogy egyszerűen megosztjuk az életünket másokkal. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Hadd tegyünk mindannyian tanúbizonyságot az ő szeretetéről és az ő kegyelméről. Az Úr legyen veletek, legyen nagyszerű hetetek, és már nagyon várom a következő hetet, amikor újra összegyűlhetünk Jézus nevében, hogy tanulmányozzuk az ő igéjét, hogy tanuljunk tőle, és hogy növekedjünk az iránta való szeretetünkben, Jézus nevében.